Határok nélkül Szerda Téfannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A mesterséges intelligenciáról tanácskoztak Marosvásárhelyen. Az idő bűvöletében. Beszélgetés Árkosi István festőművésszel. Hittel és kitartással építkezni. Interjú Rácz Katalin Gizella nővérrel. Párbeszéd múlt és jelen között. Ma van a Műemlékvédelem világnapja. És most jöjjenek a részletek. A mesterséges intelligencia ma már nem a jövő ígérete, hanem a jelen egyik legizgalmasabb és legösszetettebb valósága. Miközben egyre inkább természetessé válik a jelenléte, egyre több kérdést is felvet. A mesterséges intelligencia komplex kihívásokkal szembesíti a társadalmat és az egyént, a gazdasági és kulturális élet minden területét, az üzleti és az oktatási szférát egyaránt. Egy olyan átalakulási folyamatban vagyunk, amelynek hosszú távú hatásait ma még nem lehet pontosan bemérni. Fogalmaz Tonk Márton filozófus, eszmetörténész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora. A közelmúltban a Marosvásárhelyen megrendezett mesterséges intelligencia konferencián ezek a kérdések is középpontba kerültek. A rendezvény házigazdájával, Tonk Mártonnal beszélgetett Erdélyi Edit Zsuzsána.
Ha van itt a háborúk, gazdasági viszonyok, kőolaj és egyebek mellett kihívása a mai világnak, az biztos, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos. Talán még nem is tudjuk, hogy ez a kihívás mennyire sokrétű és mennyire komplex. És nyilvánvalóan ugye egy ilyen szerepben az egyetem egy fontos helyszín, egy fontos eleme tud lenni ezeknek a témáknak a megtárgyalásnak. Különösen, hogy egy olyan egyetemről beszélünk, ahol mégis ebben a pillanatban a romániai magyar nyelvű mérnöki műszaki képzéseknek a fellegvára van, ugye itt a Marosvásárhelyi Karon. Tehát ugye minden tekintetben, mind tartalmilag, mind képzési struktúra tekintetében itt volt a hely ennek a konferenciának. A téma kapcsán pedig én magam nem mérnök emberként, hanem filozófusként, filozófia történészként egy kicsit ilyen irányból is szeretek közelíteni a kérdéshez. Sokszor halljuk ugye, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán a forradalom korát érjük, és ez minden bizonnyal van és történik, bár én ugye azt szoktam mondani, hogy a forradalmaknak a megállapítása, a konstatálása az mindig az utókornak is valahol a dolga, a Bastille ostromlók sem tudták, hogy ők éppen egy forradalmi változásnak az alanyai, aztán ugye elhozta az idő, és ez kétségtelen, hogy valamiben vagyunk. Hogy miben vagyunk, és hogy ennek a mesterséges intelligenciának mennyire szerták azok a kihívásai, ezt ebben a pillanatban azt gondolom elég nehéz pontosan bemérni, és hát pont ezért vannak ezek a beszélgetések, amellett, hogy ez egy műszaki mérnök, egy technológiai jellegű kérdés, milyen sok egyéb dimenziója van az etikától kezdődően a jogi aspektusokig, az emberi habitusok átrajzolásában és átírásában. Tehát én azt gondolom, hogy benne vagyunk egy átalakulási folyamatban, de igazából nem tudjuk, hogy ennek a következménye és az eredményei merre lesznek. És hát ugye lehetünk nagyon pozitívak és nagyon bizakodóak, de lehetünk egy kicsit tartózkodóbbak is, mert azt azért megtanultuk az emberiség történetéből, hogy az emberiségnek a legnemesebb dolgai használhatók. Igen, nemes célokra is, igen, nem ellen célokra is, úgyhogy itt valahogy én azért drukkolok, hogy nekünk is, ennek a generációnak, de a jövő generációnak is sikerül, hogy megtalálni azt az egyensúlyt, ahol a káros dolgoktól távol marad ez a folyamat, és valóban a fejlődés eszközévé válik, úgy, hogy ezt sokszor halljuk, hogy ez tulajdonképpen egy eszköz, és nem több annak.
Mi az egyetem szerepe a kihívások azonosításában, értelmezésében, a válaszok, a jó válaszok megtalálásában?
Az egyetemnek elsődlegesen is főleg a dolognak ebben a szakaszában a tematizálás, tehát hogy ezt minél többször, minél rendszeresebben, minél hangsúlyosabban tegye ki az asztalra ezt a kérdést. Vigye be az egyetem az oktatási folyamatba, ugye? Tehát gyakorlatilag a mesterséges intelligenciáról beszél mindenki, mi magunk is, de sokszor ennek a konkrét szakmai tartalmaival nem mindig vagyunk teljesen pontosan tisztában, mit jelent, milyen különbségek vannak, tehát ezt mindenképpen egy oktatási folyamatba be kell vinni. Ne felejtsük el, hogy itt egyetemi hallgatók a jövő értelmiségén, nemzetének, a jövő közéleti szereplőinek, a jövő kutatóinak a generációi nőnek fel az egyetem padjaiba, és abszolút nem mellékes, hogy milyen tudást birtokolnak. Tehát úgy gondolom, hogy ebben mind-mind az egyetemnek kötelessége szerepet vállalni, tehát hogy olyan világban élünk, ahol ma már a fiataljaink megkérdezik a mesterséges intelligenciától, hogy összevesztem a barátnőmmel, hogy nagyon egyszerű példát hozzak, mi a teendőm. Tehát ugye ilyen körülmények között azt gondolom, hogy megnő a felelősség, bár az oktató ebben egy roppant nehéz helyzetben van, mert ő maga is fel kell zárkozzon valami, ez ő is valamit meg kell ismerjen, egyébképpen ő maga is használ, és ez egy nagyon-nagyon komplex és folyamatos dinamikába, átalakulásba levő kihívás.
Nyilván nem tudhatjuk a választ, de nem juthat-e a mesterséges intelligencia hasonló helyzetben, mint például a virtuális közösségi platformok, mint a Facebook. Ugye 21 néhány évvel ezelőtt mindenki lelkesen a részese akart lenni. Aztán a történet most már ott tart, hogy a 16 éven aluli fiatalok, gyerekek számára számos országban már megtiltották a Facebook használatot.
Most is én arról meg vagyok győződve, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beszélgetéseknek is van egy ilyen hype-ja, egy ilyen hulláma. Véletlenül ez le is fog csengeni valamikor, és valahogy úgy normalizálódik, és beáll ez a téma oda, ahol neki lennie kell. Hogy aztán milyen hatásai lesznek, ezt én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban ember legyen a talpának, ezt le tudja vonni, és igazából akkor fogjuk megtudni, amikor esetleg megkövetkezik az is, hogy már most is hallunk egy-két, hogy is mondjam, ilyen kalóz akcióról, most nem mondom, hogy ez általánosítható, de látszik, hogy az emberek valahogyan reagálnak egy folyamatra, hogy itt tudom én, téves adatokkal látják el a mesterséges intelligenciát, föl ilyen ellenállás jegyében. Tehát az emberi faktort mindig bele kell kódolni, és ezért az emberi természet a neolitikumtól errefelé viszonylag konstans elemekkel rendelkezik. Ez szerintem nem szabad itt sem elfelejteni, hogy ilyenfajta visszacsatolások lehetnek. Például én sokszor gondolkozom azon, hogy rendben van, az önvezető autók azok a mesterséges intelligenciának egy végtelenül látványos termékei, amik rengeteg mindent ugye segíthetnek. De hogyan fog ez viszonyulni az ember? Én a környezetemben nagyon sok olyan emberről tudok, aki még az automat autóra se állt át, mert azt mondta, hogy nem nála van az irányítás. Tehát nem tudjuk bemérni azokat az emberi reakciókat, azokat a pszichológiai reakciókat, amiket ezek a folyamatok kiváltanak. Hogy használni fogjuk, ez teljesen bizonyos. Valamikor kitalálták a porszívót vagy a mosógépet is, és ez egy olyan változást hozott ugye a mindennapokba, aminek azóta is használvezői vagyunk. Ilyen biztos, hogy ebben lesz. Hogy ebből mi marad meg, mint forradalmi tett, és mi az, amelyik átír generációkra előre kérdéseket, na itt azért én biztos, hogy kivárnék. Nem az én generációm lesz az, aki ezt a következtetést le tudja vonni, mert mi akkor már nem leszünk, de biztos lesznek olyanok, akik ezt majd érdemben meg tudják tenni, hogy mit is hozott. Voltak éppen azon túl, hogy technológiailag eszközhasználatunkban, tudásunkban, civilizatorikus elemeinkben fejlődtünk.
Árkosi István festőművész, grafikus és író alkotásait az idő gondolata szövi át. Emlékeit is ementén formálja szöveggé és képpé. Nem csak megírja mindazt, amit megél, hanem meg is festi. Az idegenség tapasztalatát és mindenek előtt az idő múlása nyomán születő érzéseket. Nemrég Kolozsváron mutatta be legújabb könyvét, festményei pedig a Bánfi Palotában vagy a Szépművészeti Múzeumban láthatók. Kolozsvár mindig visszavárja, derül ki a következő beszélgetésből. Árkosi Istvánt Veresemese Gyöngyvér kérdezte.
Az otthon, otthon marad örökre, és amikor visszamegyek, akkor leperegnek a filmkockák, tulajdonképpen azok a kockák, amelyek bennem örökre élnek is, hiszen több évtizede, amióta eljöttem, el is hoztam magammal azokat a képeket, és valahogy örülök is, hogy azok mindig megmaradnak bennem, mert az idő nagyon változik, Kolozsvár is óriásit lépett, sok helyen nehezen tájékozottam már olyan vidékein, városnak, ahol gyermekkoromat is töltöttem, ameddig Kolozsváron voltam, két esemény történt. Az egyik a legújabb könyvem bemutatója, ami a Magyar Napló kiadónál jelent meg, a Farkasok utcája címmel, és másnap volt a Bánfi Palotában, a Kolozsvári Művészeti Múzeum emeleti termeiben egy újabb kiállításom, immár a negyedik.
Ezek a magával hozott időkockák csapódnak le időnként egy-egy eszékötetben, vagy akár levelezéskötetben, hiszen ilyen is született már az ön tollából. Így tulajdonképpen megtartja azt a régi Kolozsvárt. De a képzőművészi világa már teljesen más irányt vett.
Amikor egy művészember elvégzi a főiskolát és kilép az életben, megkapja a diplomát, van egy megnyugtató érzés benne, hogy hát én már művész vagyok. Aztán, ahogy múlik az idő, egyre inkább rájön arra, hogy ez más világ, amiben nem olyan könnyű tájékozódni. Sok mindent kipróbáltam magam is, és tudom azt, hogy mindenki keresi önmagát, ami nem túl egyszerű kérdés, de mégiscsak eljutottam oda, hogy egy szóval kifejezhető, ami nekem lényeges, ez pedig az idő. Az esztendők során nem egy képsorozatom született, amik mindezt a gondolatkört járják körül, például a reneszánsz nagymesterek képsorozata, ahol visszatekintettem az időbe, mert úgy éreztem, hogy a mai kor stílus orientációja megfelelkezik ezekről a nagyságokról, ezekről a jellegzetes hosszú időt magába foglaló művészeti korszakokról. De aztán utána egy újabb sorozat született az Időutazás címmel, 20 nagyméretű kép egymás utániságában. A történelmi példákat elevenítettem fel azért, mert mindenhol megtalálható a mai aktuális eseményeknek egy időben távolban lezajlott hasonlata, amire viszont úgy tekinthetünk, hogy a tanúságokat nem vontuk le. És én azért is foglalkoztam szívesen a sorozatokkal, ami ugye mindig több képből áll, mert úgy érzem, hogy az üzenete az elmélyülésnek egy másfajta fokát jelenti, mint az egyedi képek esetében ez fennáll. Nem kell azt mondanom, hogy nem állunk olyan jól, emberileg, gondolkozás meg hozzáállás vonatkozásában.
Ezekben a sorozatokban is a stílusban érzek egyfajta egységességet, még akkor is, hogyha minden egyes alkotásnak megvan a maga vonása, de most, ahogy néztem ezeket a képeit, amelyeket Kolozsváron állított ki, az volt az érzésem, hogy egyre inkább, minthogyha egy picit egy szürreálisabb világ felé haladna.
Szerintem a művészet örök alapkérdése, a tartalom és forma kérdése mindenkit megérint, és mindenkit gondolkozásra késztet. Én elég korán eldöntöttem azt, hogy számomra jól lehet a forma, ugye a képzőművészetnek a nyelve, a tartalom mindenképpen jelentős helyet foglal el. Ehhez hozzájárult az is, hogy 20 esztendeig a Kolozsvári útunk irodalmi szerkesztőségében dolgoztam, ahol gondolkodó emberek vettek körül. Mindig az volt az érzésem, hogy csak a formából megélni tartalom nélkül nagy luxus lenne, főleg azért, mert a világban a történések egymást követik hatalmas iramban, és ha mondjuk Picasso-nak egy gondolatára utalnék, ő azt mondta, hogy a festmények nem arra szolgálnak, hogy lakásokat díszítsünk velük, hanem a festmények fegyverek a szellem szolgálatában. Ő ezzel azt mondja, hogy a művész azért vegye figyelembe azt is, hogy gondolatokat közöljön, hogy kommunikáljon, mert a teljes absztrakció erre nem igen alkalmas. Én Erdélyből jöttem, Erdélyben születtem, az emberi sorskérdések mindig előtérbe kerültek, és én ezért a figurálitásról úgy érzem, hogy nem is tudok már lemondani.
Hogyha azt mondtam, hogy a festményeiben ott van a moderni, olykor az absztrakt is, a szürreális azért a könyvében igen csak a földön marad, és az emlékezés talaján leginkább.
A művészetnek az az egyik nagy előnye, hogy lehet száguldozni az időbe, előre is, hátra is, és én nagyon élvezem az utazásnak ezt a fajta lehetőségét. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen előre haladottabb korban az embernek az emléktára egyre gazdagabb, és van miből válogatni, van mire visszatekinteni, van mit felidézni, és számomra a kolozsvári évek nagyon tanulságosak voltak, ezért is örülök annak, hogy ez egy ilyen kompakt emlékezési csomagban meg tudom őrizni. Az írások gyakorta elevenítenek fel ilyen emlékeket, kapcsolódásokat művészekről, eseményekről, a város történetéből, múltjából, és furcsa módon keveredik az irodalom és és az ábrázoló művészet bennem, mert ez két nyelv kettős egyéniséget feltételez, aminél ez a kettős egyéniség nem mindig könnyen egyeztethető össze. Jól lehet az igaz, hogy mind a kettőhöz bőségesen elég egy papírlap, egy ceruza, és amikor az ember ráteszi a ceruza jegyét a papírra, akkor még mindig van ideje eldönteni, hogy írjon-e vagy rajzoljon.
1880-ban a Bánát központjának számító Nagybecskereken felépült a Zárda, a Zárda templom, a Római Katolikus Leányintézet, és megkezdhette működését a szegényiskola nővérek szervezésében a Leányiskola. 1944 után a kommunista hatalom felszámolta az egyházi oktatási intézményeket, ingatlanjait elkobozta. 52 évvel később, 1996-ban a Boldogasszony iskola nővérek rendjéhez tartozó Rácz Katalin Gizella nővér, aki akkor még kikindáról járt hittanórákat tartani a magyar oktatási intézményekkel már nem rendelkező szórványtelepülésekre, gondolt egyet, átköltözött Nagybecskerekre, és a semmiből létrehozta az azóta bővült és virágzó leánykollégiumot. Történetét Ternovácz Istvánnak mondta el a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Gizella nővér.
Miből merítette az erőt ahhoz, hogy ekkora fába vágja a fejszét?
Ebben a viharos helyzetben, mikor már kezdődött a volt Jugoszlávia szétesése, nyolcadikos leánykákkal leültünk beszélgetni bérmálás előtt, és akkor kérdeztem, hogy hova mennek nyolcadik után. És akkor ők azt mondták, hogy nem mennek sehova tovább tanulni, mert nincs rá anyagi lehetőségük. Háború volt. Minket felszólítottak, hogy aki fél, menjen el, elhagyhatja az országot. Nagybecskerek a Cáradusanában élő nővéreink elmentek, és az épület üresen állt. Eddig én Kikindán vagyok. És Kikindáról jártam át.
De ez 40-50 kilométer.
Igen, de azért én hát megtettem. Az épületet karban tartani 94-95-ben. Többször is telefonáltak, mivel Boszniából jöttek tömegesen a menekültek, hogy adjuk bérbe ezt az épületet. Ott pedig igazán egy nagyon szép, impozáns épületünk volt, egy emelet és házunk, ami bent az udvarban van.
Háborús menekülteket akartak telepíteni a nővérlakba?
Igen. Hát az Árdát is elvették, és a nővéreknek ki kellett menni a második világháború után, és utána ők a római nővérek segítségével vették meg ezt a cáradusanai házunkat. És akkor itt ez egy szép épület, most üresen, és akkor én gondolkoztam, hogy mi legyen. És ekkor ismét szóltak nekem, hogy kifizetik a házbért is, csak engedjen be, mondtam, na, ha most bementek, akkor megint viszontlátásra nővérek, oda a szép ház. És akkor én fölmentem Budapestre, és szóltam a tartományi főnöknőnek, hogy valamit kell a házat csináljunk. Vagy adjuk el, vagy csináljunk valamit. És akkor megkérdezte, hogy mit. Mondom, nézzék, iskolanővérek vagyunk, a nevelés a célunk, és én most láttam, hogy a mi magyar leánykáink milyen bajban vannak. Miért nem nyithatnánk ott egy leánykollégiumot? Próbáljunk meg valami módon segíteni. És akkor erre föl azt mondta, hogy hát és te elvállalod azt, hogy ezt a kollégiumot fogod vezetni, vagy csinálni. Hát kicsit meghökkentem, azért nem voltam rá készülve, és azt mondták, próbáljam meg. Hát mondom, Isten segítségével legyen. De közben piszkáltak tovább, hogy adjuk a menekülteknek, és akkor én azt találtam, mondta, hogy időközben nevemre írattuk a házat, hogy az új tulajdonosnak terve van a házal, és akkor ők nem kérdezték, hogy mi az új tulajdonos terve, az én keresztnevemet mondtam be, ők engem a nővérnéven ismertek, és akkor ők nem jöttek rá, hogy ez itt egy kis fifi, és akkor mi szépen ketten Botka Margit nővérrel átjöttünk Kikindáról 96. augusztus 26. ide Nagybecskerekre, és én padélyi hitoktatóként ott volt három nagyon, de nagyon szegény lánykánk. És akkor én elmentem azoknak a szüleihez, és mondtam, hogy adják ide a három lánykát, majd én elviszem magammal, és ott Nagybecskereken járni fognak iskolába. Volt magyar gimnázium, én törődök velük, nem kell, hogy fizessenek semmit, sőt, még én fogok nekik segíteni, és hogy természetesen hétvégeken, két hetente, amikor lesz egy kis pénzük, akkor majd hazajönnek. látogatóba.
Azt a három lányból több tíz lett.
Igen. 3 hétig körülbelül volt 3 lány. És akkor már október 1-én 13 lányunk volt. Eddig egy ágy volt, akkor emeletes ágyakat raktunk be. Elsőjében ez így nagyon jó volt, de hát nagyon hamar elterjedt a hír, és jöttek az emberek sorba, kérdezni, jövőre is lehet. És nekem gondoskodni kellett továbbra, hogy honnan. Nagy padlásunk volt, és akkor a padlásteret is átalakítottam, temerényi szülők sokat segítettek. Olyan nagy szegénység volt, hogy ők fizetni nem tudtak. Annyiból segítettek, hogy a szülők otthon tartottak jószágot, meg kertből hoztak mindenféle élelmet, és ez nekünk nagy segítség volt, és akkor én szóltam a nővéreknek, akikkel együtt voltam Németországban, hogy valami módon segítsenek. És akkor ők kezdtek nekem gyűjteni, és ebből a gyűjtésből tudtam rezsit fizetni, vettem föl 2 asszonyt, aki segített főzni, takarítani, és hát így indult be a kollégium. 96. szeptember 1-én, és azóta fönt van.
Nem csak Bánátból, hanem még Bácskából is jönnek ide magyar diákok, akik itt szeretnének Nagybecskereken a Bánság központjában tovább tanulni.
Az első évben 13 volt, a másik évben 24, a harmadik évben már 35 lányunk volt, és hát azon is kellett már lassan gondolkozni, hogy hogyan fogjuk bővíteni a teret, hogy hát ha minden évben elérjük azt a létszámot, minden 4 év, vagy megkezdődjön a csere, hogy akik leérettségiznek, elmenek, hogy a helyükre, de addig csak nőttünk, senki nem ment el, csak mindig jöttek hozzá. Hát akkor jött a tartományi főnökünk is, egy látogatónk jött Budapestről, mérnök volt. Úgy körülnézett, azt mondta, hogy hát nem is rossz ez a maguk kertjük. Itt azt mondja, szépen lehetne azt mondja, hogy egy épületet fölemelni, és hát én nagyon megörültem. Akkor ott csináltunk a kertünkből, egy nagyon szép pincét, mert raktárunk se volt, mindig jobban szorultunk. Csináltunk egy nagyon szép ebédlőt, tornatermet, csak így a benti kisebb termeket fő tudtam szabadítani hálószobáknak, és végül is már 55-en lettünk. Én bennem csak egy gondolat volt, meg egy dolog, hogy segítsek. 2000-ben a diáksegélyzővel megbeszéltük, hogy mi a minisztérium felé kérvényt adunk be, hogy a magyar gimnázium mellé nyissanak más magyar osztályokat is. De hát ez egy nagyon nagy rizikó volt a gyerekeknek is, és mi ígéretet tettünk, hogy amennyiben kinyílik ez az iskola, mi ezeket a gyerekeket befogadjuk, és elhelyezzük, és sikerül. Azóta van az egészségügyi szakközépiskolában magyar nyelvű oktatás, a közgazdaságiban van 3 éves szakácsiskola, és van elektrotechnikai szakközépiskolában magyar nyelvű és a gimiben. Tehát azóta 2000 óta 4 magyar osztály van itt Nagybecskereken, ami a háború után csak egy gimi osztály.
Az a munka, amit maga végzett, az az áldozatvállalás vonzotta ide a gyerekeket, a szülőket, és megmozgatta fél világot.
Mindig azt gondoltam, a népemről van szó, és mindig azt akartam, hogy segítsek rajtuk. Kik maradtak itt? A szegények. És a szegényeknek is azt akartam, hogy ne maradjanak lent, hanem emelkedjenek itt szinten fölé. Nagyon sok tanítónénink van, akik kikerültek a kollégiumból, óvónénink, van ügyvédünk, van orvosunk, közülük meg minden, akik itt maradt. És én erre vagyok a büszke, hogy itthon maradtak, és építik a jövőt tovább.
Világszerte április 18-án ünneplik a Műemlékvédelmi Világnapot, amelynek célja a történelmi és kulturális örökség megőrzése és bemutatása. A Kárpát-medencében is számtalan építészeti kincs várja, hogy újból régi pompájában tündökölhessen. Ilyen épület a Weinberger ház is Óbecsén, ami talán a nemrég átadott Rákóczi kertjéről lehet ismerős a hallgatóknak. Azonban nem csak a kertet kívánja helyrehozni a Műhelyház Egyesület, hanem az épületet is. A részletekről Rafai Endre művészettörténészt, az Egyesület egyik alapítóját kérdeztem.
Egy magánházban vagyunk, és egy magánkertben vagyunk, amelyet a Műhelyház Egyesület használ. A házból származik egy dombormű. Valószínűleg az 1906-os Rákóczi ünnepségek alkalmával készült emléktárgyról van szó, és ez az emléktárgy azt az ötletet adta, hogy itt a Rákóczi évfordulóhoz mi is esetleg próbáljunk meg kapcsolódni. A pécsi egyetemi hallgatókkal művésztelep keretein belül neki láttunk a ház egykori előkertjének a rekonstrukciójához. A ház egykori előkertje kertjéről, annak a kinézetéről fotók tanúskodnak. A fotók azt mutatják, hogy itt egy geometrikus rendszer szerint kialakított elképzelés valósult meg, és ez a geometrikus rend, ez nagyon emlékeztet bennünket arra, ami a ház verandájának a padlólapjain is megjelenik. Most ez a két dolog egy kis kutatást inspirált, és a kutatásból kiderült, hogy ezek a geometrikus előkertek, ezek itt Vajdaságban, és gondolom, hogy régi Osztrák-Magyar Monarchia más területein is, majdnem, hogy mindennapiak voltak egy bizonyos körben. És ezek a geometrikus kertek jelentették annak a késő reneszánsz korabarok kerttípusnak a továbbélését és népszerűségét, amely ezek szerint szélesebb körben megfogható volt. És ez az a motívum, hogy Rákóczi korából, ebből a késő reneszánsz korabarok korból van egy olyan kertművészeti műfaj, amely továbbélt ezek szerint, és még Becsén is megtalálható, az szerintem roppant érdekes.
A házban sétálva azt látom, hogy nagyon szépen igyekeznek rendbe tenni az épületet is. Igen, antik bútorok vannak sorba, és ha jól tudom, művésztelep is működik itt. Mik a további célok ezzel az épülettel?
Igen, az eső elől húzódtunk be. Az eső nagyon jó a kertnek. De ahogy, hogy a kertben bóklásznánk, most a háznak a belső tereiben, a Weinberger házban vagyunk, amit 2 évvel ezelőtt elkezdtünk művésztelepi célokra is felhasználni, méghozzá a művészet és műemlékvédelem művésztelepnek a keretein belül foglalkozunk. Itt elsősorban Pécsi Egyetemi hallgatók közreműködésével, akik festészetet, szobrászatot, kerámiát tanulnak. A művészet és műemlékvédelemben megpróbáljuk az épített örökséget, a kulturális örökséget, ebben benne vannak ugye a kertek is, meg csomó minden más is, felfedezni, és erre az örökségre figyelmet felhívni. Megpróbáljuk tehát a háznak az eredeti állapotát, főleg képzőművészeti, illetve restaurátor eszközökkel visszaadni. Tehát nem tervezünk egy olyan felújítást, amely ma sajnos nagyon elterjedt, kibelezik az épületeket, maradjon egy homlokzat, maradjon egy hangulat, vagy nem tudom mi maradjon, és semmi eredeti nem maradjon. Mi pedig ugye képzőművész hallgatókkal csinálják, a képzőművészek számára az anyag az nagyon fontos. Az az anyag, amivel az egykori mesterek, munkások, művészek, képzőművészek megharcoltak és megküzdöttek. Na most az anyagban való megőrzésre törekszünk ott, ahol lehet. A bútorzat, ami itt van, ez a ház eredeti bútorzatát jelenti. Tehát az eredeti bútorokat próbáljuk megőrizni és visszatenni arra helyre, ahol eredetileg voltak az ebédlőt, az ebédlőben, a hálószobát a hálószobában, és ez a törekvés arra irányul, hogy itt hát, talán ebben a két helyiségben, az ebédlőben és a hálóban lenne egy családtörténeti múzeum, eredeti fényképekkel és dokumentumokkal illusztrálva egy becsei nagypolgári családnak a történetét. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert ilyen nincs. Most ahhez bútorok vannak, dokumentumok is vannak, történészi kutatásra van még szükség, meg különböző projektekre, amelyek segítik ezeknek az eseményeknek a megvalósulását, és a művésztelepeknek a tevékenysége is arra irányul, hogy felhívjuk a figyelmet Becsének más kulturális és épített örökséghez tartozó vonatkozásaira, és ezek között szerepeljen akkor a Weinberger ház is.
Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.